Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Komoly kockázatot, politikai és gazdasági terhet jelentene Európa és benne hazánk számára, ha Ukrajna gyorsított módon és nem érdem alapján csatlakozna az Európai Unióhoz, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 állami televízióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, ezt a terhet ebben a formában nem bírná ki a kontinens és Magyarország sem. A kormány ezért úgy gondolja, hogy erről a kérdésről elsőként az Unióban egy véleménynyilvánító szavazás keretében kell megkérdezni az embereket. Orbán Balázs szavai szerint a brüsszeli EU csúcs következményeit tekintve az látszik, hogy az orosz-ukrán háborút a nyugat elvesztette, az Egyesült Államok fokozatosan kihátrál a konfliktusból és semleges közvetítői pozíciót vesz fel, az Ukrajnával kapcsolatos gazdasági kérdések rendezése pedig az európai tagállamokra maradna. Az Egyesült Államokkal, Kínával, az Európai Unióval és Oroszországgal is a lehető legjobb gazdasági kapcsolatra van szüksége Magyarországnak, a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta, a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentessége hosszú távon befolyásolja az adórendszert. Szerint az új adórendszer a munkára, a család és gyermekvállalásra ösztönzi a magyarokat. A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy a most futó projekteken kívül újabb nagy fejlesztési programokat nem tudnak indítani Budapesten, mert a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani a forrásokat. Erre reagált Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, aki azt írta, reméli Orbán Viktor nem azokra a budapesti vállalásokra utalt, amelyeket rákosrendező kapcsán szerződésbe foglalt a kormány. Az árstabilitás elérését nevezte a 2025-ös év kulcsának a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. Varga Mihály az MKIK évnyitóján azt mondta, továbbra is fegyelmezett inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség, szerinte a pénzromlás minden idei makrogazdasági célra hatással lesz. Az új jegybankelnök úgy fogalmazott, a gyorsan változó, nehezen kiszámítható külső környezet óvatosságot indokol, de szerinte jó alapjai vannak annak, hogy idén visszaálljon a magyar gazdaság az élénkülő pályára. A jobb egészségügyért tüntetett a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete szombaton a Kossuth téren. A kamara elnöke a parlament előtt arról beszélt, a kormány spórol az egészségügyön, és szerinte elveszett az emberek bizalma az ellátásban. Álmos Péter hangsúlyozta, azonnali 500 milliárd forintos többletforrása van szüksége az ágazatnak, plusz pénzt kell biztosítani az ügyeletekre, és meg kell menteni a házi orvosi rendszert. Az egészségügy súlyos problémái között említették a tüntetésen a több száz napos várólistákat, az uniós átlagban első hazai rákos halálozások számát, és hogy a kormány az Európai Unió átlagának felénél is kevesebbet költ a magyar emberek gyógyítására. A Magyarországon forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek teljesen biztonságosak, és azok is maradnak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, mondta el az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István közölte, a haszonállatoknál a madárinfluenza, az afrikai sertéspest is, a kiskérődzők pestise, és most a ragadó száj és körönfájás vírus okoz nagyon komoly veszteségeket és gazdasági károkat. Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években tudatosan segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. Több mint 1400 szarvasmarhát ölnek le Győr-Moson Sopron vármegyében, miután 50 év óta először azonosították a rendkívül veszélyes és ragadós száj- és körönfájás vírusát egy kis bajcsi telepen. Az eset miatt többek között a győri állatkert is bezárt, nem fogadnak látogatókat. Nagy-Britannia behozatali tilalmat vezetett be a Magyarországról és Szlovákiából származó szarvasmarhákra, sertésekre, juhokra és őzekre, írta meg a Reuters hírügynökség. A brit kormány közleményében azzal indokolta a lépést, hogy így akarják megakadályozni a száj- és körönfájás terjedését, miután hazánkban tehát megerősítettek egy esetet. Szombat óta az utazók sem vihetnek be húst, hústermékeket és tejet Magyarországról és Szlovákiából Nagy-Britanniába. Újra útnak indítják a Tisza-tó sebesvonatot. Ez március 15-től november 2-ig közlekedik majd a Budapest-keleti pályaudvar és Tiszafüred között, között a MÁV csoport a honlapján. A vonat kifejezetten a kerékpárosokat szolgálja ki. Az elő- és utószezonban csak nem 20 kerékpárhely biztosított, még május közepe és augusztus 31-e között 50. A Tiszató Magyarország egyik legkedveltebb kerékpáros úti célja. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, derült lesz még az ég, majd aztán napközben délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, később már elszórtan előfordulhat zápor. A déli, délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Csontos Gergely, a Férfi Sátor Egyesület tagja, a férfiak családban betöltött feladatairól beszél.
Felvillantanám azért a identitásom néhány rétegét. Elsősorban családapának vallom magam. 3 éve vagyok házas, 15 éve ismerem a feleségemet. Ezzel egy időben kezdtem el dolgozni IT-s területen, service desken, jelenleg telekommunikációs területen dolgozom. Pályaelhagyó bölcsész vagyok, ezt így kimérem mondani szintén, mint korosztályomból oly sokan, akiket ismerek. Egyébként latin-német szakot végeztem, és hát ami ebben a közegben még releváns lehet, bár elég rég emlegettem már ezt, hogy bencés diák voltam. És hát ami még fontos, és ami miatt végül is itt vagyok, az az, hogy 15 éve vagyok tagja a Férfi Sátornak, így egyesület nélkül, csak mint Férfi Sátornak, és... Mondtam, hogy tapasztalatokról fogok beszélni, teljesen szubjektív dolgokról, tehát bárki állhatna itt helyettem, és elmondhatná ugyanúgy a saját tapasztalatait. Ez azért fontos, és azért hangsúlyozom ezt a tapasztalat szót, mert a Férfi Sátorban ez az egyik legfontosabb elv, gyakorlat, ha mondhatom így, hogy tapasztalatokat osztunk meg egymással, és egymástól tanulunk. De nem úgy, hogy tantermi szinten, iskolai, egyetemi szinten exakt dolgokat tanítunk egymásnak, hanem a saját életünkből hozott példákkal, saját hibáinkból, saját erényeinkből tanulunk a legtöbbet. Ez igazából egy önismereti út, amit mi a Férfi Sátorban végzünk. A férfi, mint incidens menedzser.
Mi? Incidens menedzser? Normális?
Hát incidenset minek menedzselni? Incidens az van magától. Ugye Besenyő Pista bácsi után szabadon. A férfi az nyilván adott, ez nem azt jelenti, hogy kizárólag férfiaknak szól. Nőknek is érdekes lehet, hiszen vannak közös pontok, átfedések. Egy dologról nem fogok beszélni, konkrétan a nőkről, mert azokhoz nem értek. Tehát nekem van otthon 5, 4, mert egy még érkezőben van, már megrendeltem a Jóistentől. Tehát elég dolgom van velük, úgyhogy azt hiszem, hogy hitelesen mondhatom, hogy nem értek hozzájuk. Az incidens menedzser fele a címnek. 5 éve dolgozom ebben a pozícióban egy telekommunikációs cégnél, és végülis az, amin itt az előadásban végig szeretnék menni, az annak a története, hogy fölismertem azokat a dolgokat a munkám során, amik kihívást jelentenek számomra, amik motivációt jelentenek számomra, amik új értékként jöttek be az életembe, amikor én ezt elkezdtem csinálni, és hogy mi az, amit ez a pozíció, ez a munka kihoz belőlem. Hol találom meg benne a biztonságot, vagy akár tanulási, fejlődési lehetőséget. És ahogy beletanultam ebbe a munkakörbe, ezt követően egy 2-3 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy észrevegyem, hogy ugyanezek megvannak otthon is. Nyilván home office-ban dolgozom, sokszor előfordul az, hogy fölállok a munkából, a hálószobában dolgozom, kinyitom a hálószoba ajtaját, és akkor rám ömlik a család, és azzal szembesülök, hogy ugyanazokat a feladatokat kell megoldanom, ugyanolyan szerepekben kell megfelelnem, mint amiben előtte a munkában. Csak ott egy virtuális térben dolgozom, itt meg a valóságban sokkal kézzelfoghatóbb, és bizonyos szempontból sokkal nehezebb és komplexebb dolgokkal. Úgyhogy a tárgyalandó szempontokat én így osztottam fel, hogy mi az, amit a munkában megélek, mi az, amit otthon megélek, a családban megélek, és a legtöbbhöz majd igyekszem hozzáfűzni valamilyen szakrális vonatkozást, ami kicsit ilyen szabad asszociációs jelleggel, ami tudok kötni az adott témához. Egy szakmai kitekintést azért tartanék, hogy mit is jelent az incidens menedzserség, hogy hát ha a fiatal korosztálynak, akik még pályaválasztás előtt állnak, érdekes lehet, Ugye mondtam, hogy egy nagy telekommunikációs cégnél dolgozom, de a nevét azért nem árulhatom el. És az incidens menedzser azt csinálja, hogy ha bonyolultan akarom fogalmazni, akkor nagyvállalati ügyfelek hálózati kieséseinek a megoldását koordinálja. Most ez mit jelent a gyakorlatban? Itt egy gyár termeli a GDP-t, meg a széndioxid kvótát. Itt a mi cégünk. Mi eladunk az ügyfélnek hálózati kapcsolatokat, általában kettőt, hogy redundánsan legyen kiépítve. Itt van belül az ügyfélhálózata, itt a mi hálózatunk, és a kettő össze van kötve duplán. Mi történik, ha kiesik az egyik? Elvágják a kábelt, tenger alatti kábel elszakad. Élő példákat mondok. Mi történik akkor? Elindul itt a forgalom, eddig itt ment, most elindul ezen, az ügyfél nem érez semmit, tökéletesen tud dolgozni. Ezek is itt össze vannak kötve egyébként. A redundancia biztosított. Mi történik, hogyha itt is történik valami? Megszakad a kapcsolat, ezt hívjuk teljes kiesésnek. Ilyenkor történik az, hogy a megfelelő emberek fölhívnak engem, minket, a csapatomat, és mi elkezdünk azon dolgozni, hogy ez a helyzet mielőbb megoldódjon. Ugye nem én fogom megoldani, nem nekem kell érteni hozzá, sem technikailag, műszakilag, sem más szempontból. Nekem ahhoz kell értenem, hogy kihez kell mennem ahhoz, hogy ez mielőbb megoldódjon, hogy betartsam az időket, a szerződéses határidőket, és hogy a menedzsment, az ügyfél, meg még aki kell, az megfelelő módon informálva legyen. Tehát riportálás, dokumentálás, riportálás, ezek az én feladatköreim. A hozzáadott értéke az én munkámnak, ezt még elmondom, az az, hogy dedikált figyelemmel végigkövetem ennek az incidensnek a megoldását. Mert nincs más olyan ember, aki az elejétől a végéig ezt átlátná, azért van a mi csapatunk, hogy egy-egy ilyen ügyet teljes mértékben lekövessen. A kommunikáció az első, amiről beszélni szeretnék. Tehát kommunikáció elméleti közhely, hogy minden kommunikáció. A munkámban igazából amit végzek, az csak kommunikációból áll. Telefonálok, e-mailezek, csetelek, és minden irányba információt továbbítok. Ez ugye áll közlésből, befogadásból, értelmezésből, mert nagyon sokszor értelmezni kell egy bejövő információt, és adott esetben szűrve továbbítani. És válaszolni kell a bejövő információkra. Nem tudom, középiskolából megvan-e még Shannon Weaver modell, Jacobson modell, adó, vevő, kettő között a csatorna, és áramlik rajta az információ. És ezt zavarják a zajok. Hát ez itt is van zaj. A munkámban ugyan kevesebb, a családban annál inkább. Hiszen otthon mivel találkozom, mint kommunikációs forma? Szóbeli közlés, beszélgetés. De ahogy mondtam, hogy minden kommunikáció. Kommunikáció az is, hogy én mennyire vagyok jelen a családban, mennyire töltök minőségi időt a családdal, hogy a telefont nyomkodva ülök ott a fotelben a gyerekeim körében, vagy dedikáltan játszom velük. Az egész viselkedésünk, a hanglejtésünk, az arckifejezésünk, kommunikáció. És ez valahol lejön, tudatosan vagy tudatalat, hiszen ha visszagondolunk, vannak emlékeink szüleinkről, nagyszüleinkről, akár dédszüleinkről, hogy a nagyapám volt az, aki mindig a fotelben ült és a televíziót nyomkodta a távirányítóval. Vagy az apám volt az, aki mindig elhívott magával, mondjuk horgászni. Vannak ilyen emlékeink, mert ezek megmaradnak, és ez is annak a nonverbális kommunikációnak köszönhető, ami megvalósul a családban. Érdemes visszagondolni ezekre az emlékekre, hogy ezek mit idéznek fel bennünk most, mit idéztek fel bennünk akkor, amikor átéltek. Nagyon jól lehet kapcsolódni ezeken keresztül az elődeinkhez. Közhely szintén, hogy a férfi-női kommunikáció az ugye nagyon különbözik, és hogy nehéz adott esetben megérteni egymást. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez igaz is, ha nem is mindig. De hadd mondjak egy példát erre. Találkozó szervezése egy barátnővel. Feleségem számtalanszor próbálkozik ezzel, hogy kiszakadjon a családi légkörből, amiben én nagyon támogatom, hogy legyen magánideje. És valami 50 percig beszélget telefonon a barátnőjével, azzal indul neki, hogy találkozót szervezzen, és mikor leteszi a telefont, megkérdezem tőle, hogy na mikor találkoztok? Ja, arról nem volt szó. És végül ez a találkozó adott esetben létre sem jön, hiába az én támogatásom, mert ők valahogy más szinten kommunikálnak, és igazából más fontos neki. Onnantól fog, hogy fölvette a telefont, már más válik fontossá, nem az, hogy megszervezze a találkozót. Az én kommunikációmban, és főleg a munkahelyen, de akár otthon is, ez sokkal konkrétabb dolgokra irányul, sokkal informatívabb. A négy fülmodellről, ha hallottatok már, ez ugye azt mondja, hogy a befogadónak az érzékelése az meghatározza azt, hogy mi megy át. Tehát nem csak az, amit én mondok, az át fog menni, hanem hogy hogy megy át, az attól is függ, hogy a befogadó mit akar meghallani, és a négy fül az a tárgyi, az én közlő, a kapcsolat és a felhívó. Személyes példákat mondanék, itt most kihagyom a vicceket. Otthon én vagyok a mosás felelős, és hogyha szennyest találok széthagyva a padlón, a szobában, akkor fölteszem ezt a kérdést, hogy ez milyen ruha? Ugye így lobogtatom, mint a csatabárdot. Ez milyen ruha? És ezt nem feltétlenül jó példaként mondom, nem biztos, hogy ez a megfelelő kommunikáció, de ugye én mit akarok ezzel mondani? Kíváncsi vagyok rá, hogy ez most szennyes ruha, vagy nem szennyes ruha, vagy félig használt, és ugye végeredményképpen hova kell majd helyeznem. És erre jön a válasz, egy történet, hogy hát ezt még a Karsa fiam vette fel tegnap előtt a táborban, és ez meg ez történt vele, de ez engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy hova kerüljön a ruha. Információra szomjazom. Egy másik példa a reggeli kávé esete, amikor mi nagy kávésok vagyunk a feleségemmel. Amikor fölébredünk, akkor az első dolog az, hogy kávé. És én imádom a kávéfőzésnek a szertartását is, tehát nagyon szeretek kávét főzni, de azért néha nekem is nehezemre esik fölkelni egy rövidebb éjszaka után. Viszont ugye a feleségem a sorozatos terhességei során, meg kisgyerekkel, kisbabával az éjszakai ébresztések során azért általában kevesebbet alszik, mint én. És az a reggeli mondat, hogy nagyon rossz éjszakám volt, az biztos, hogy eldönti, hogy kifőzi a kávét. Mert itt ugye a kapcsolati, meg a felhívó fülemmel hallom meg azt, hogy hát neki most erre feltétlen szüksége van. A legnagyobb küzdelem az otthoni kommunikációban az az, hogy elérjem azt, hogy ténylegesen meghallják, amit mondani szeretnék. És van olyan helyzet, amikor tudom, hogy valami érzékeny témát pendítek meg, és akkor vigyáznom kell, hogy most ezt hogy fogalmazzam meg, mert a múltkor is kiakadt rajta, jaj, vigyázok a hangsúlyra, a szóhasználatra, mindenre, épp csak le nem térdelek, és drágám, ez most mondd meg nekem, és mégis jön a felháborodás, valamit elrontottam. Tehát az sem megoldás, ha feltétlen ilyen mesterkélt módon közelítem meg a dolgot, és nem azért, mert nem őszintén közelítem meg a dolgot, hanem hát így nagyon-nagyon próbálkozom, de mégsem sikerül, mert ő mégsem olyan lelkiállapotban van, mégsem azzal a fülével hallja meg, amelyiknek én beszélek. A szakrális vonatkozás, én itt egy ilyet írtam föl, hogy a szentek élete. A szentek élete is egy kommunikáció a jelenkor meg a mindenkor emberének, hiszen ugye valljuk azt, hogy a szenteken keresztül, ahogy a prófétákon keresztül is, ugye a Hiszek Egyben, a Szentlélek beszél hozzánk, a Szentlélek kommunikál. És ez ugyanígy megvan a hétköznapokban a hétköznapi szenteknél, vagy úgy is mondhatnám, hogy Krisztus hívő keresztényeknél, akik szintén kommunikálják a Szent Lelket és Jézus életét. Van egy barátom, aki nagyon kritikus a saját vallásosságával kapcsolatban, és ő fogalmazta meg azt, hogy képzeljük el, hogy az életünk az egy filmszalag, és áll mondjuk 100 képkockából, vagy 1000-ből, mindegy, csak hogy számszerűsíteni tudjuk, és akkor én abból az adott számú 100 képkockából hány képkockán vagyok keresztény? Vasárnap délelőtt? Vagy hétköznap este is? Vagy hétfőkor a reggel, amikor őrjöngve megyek be a munkahelyemre? Vagy amikor hazaérkezek, és nem úgy fogad a család, ahogy várom? Mikor, hány képkockán vagyok keresztény? És ezzel, hogy kommunikálom a Szent Lelket, akár a családomnak, akár a környezetemnek? Ilyen nyitott kérdések lesznek, még erre készüljetek. Második témám a közvetítés, vagy mediáció. Itt a kommunikációtól eltérően a szorosabb értelemben vett információ továbbítást és értékrend átadást értem. A munkában ez is egy exakt dolog. Kommunikálok a szolgáltatóval, az ügyféllel, a saját belsős csapatainkkal, ilyen-olyan indiai szervizdeszkekkel, tehát és a világ bármely részéről adott emberekkel, akik bevonódnak abba az ügybe, abba az incidensbe és a megoldásába. És ugye nekik kell továbbítanom az információt, ahogy már mondtam, megszűrve, értelmezve. Tehát én középen vagyok, és minden, vagy hát a legtöbb dolog, az rajtam keresztül jut el mindenhová. Most otthon ez hogy néz ki? Otthon mit közvetítek? Hát egyrészt szintén információt. A fiamnak én vagyok az apa, a két lábon járó enciklopédia. Ez kiskorától fogva így volt, ha ő valamilyen tudásra szomjazik, akkor azzal hozzám jött, és amiben talán sikeresnek mondhatom magam az az, hogy a legtöbb dolgot és viszonylag bonyolult dolgokat is meg tudtam neki fogalmazni a saját szintjén, úgy, hogy már akár 4 évesen megelégedett azzal a válasszal, és elraktározta magában. Mert ugye, ha nem a saját szintjén kommunikálom, ha nem kellően szűröm meg az információt, akkor mi történik? Jönnek az újabb kérdések. De miért? De miért? Hogyan? És megint miért? És mi az? És megint miért? Ha az ő szintjére le tudok ereszkedni, akkor az ő tudásvágya az tulajdonképpen kielégül már az első válaszra. Aztán közvetítünk értékeket, értékrendeket. Itt megint a nonverbális kommunikációra tudok utalni, mert ez nem csak szóval történik, hanem tettel, példaadással, következetességgel, elvárásokkal akár. És megint a nyitott kérdések, hogy mivel teszünk a legjobbat? Hogy tudjuk a leghatékonyabban átadni azt az értékrendet, amit szeretnénk, hogy a gyerek az betartsa. És itt praktikus dolgokra is gondolok, a tényleges rendtartástól kezdve, ugye rakod el, fiam, a játékaidat, miután használtad őket, vagy mielőtt újat veszel elő. Más értékekre is, majd mindjárt rátérek. Azt gondolom, hogy a példamutatás és a következetesség a legfontosabb, de egyben a legnehezebben megvalósítható dolog, mert ha én példát akarok mutatni mondjuk abban, hogy minden széthagyott dolgot a lakásban felszedek, akkor egész nap más se csinálnék, csak rendet raknék. Ezt teljes állásban lehet nálunk végezni. Úgyhogy nyilván ebben is valahol határt kell szabni, illetve egyensúlyozni kell a lehetőségek között. Hogyan közvetítek szeretetet? Elfogadással? Gyengétséggel? Türelemmel? Vagy valamilyen erőszakkal, játszmával? Ugye van ez a mondás, hogy boldoggá teszlek, ha beledög lesz is. De hát én jót akarok. Hát neked miért nem jó? Mert nem tudtam megragadni azt, hogy neked mi az igényed. És én a saját igényem mentén szeretném kielégíteni a te igényed. Hogy neked most magányra van szükséged? Hát akkor én most miért akarok itt veled mindenáron beszélgetni? Hát akkor egyedül hagylak. Nem mindig az a jó a másiknak, amit mi gondolunk, hogy neki jó, vagy ami nekünk jó. És van ilyen példám is az életből sok, hogy az a program, amit kitaláltam, az nem tetszik. Pedig nagyon nagy erővel készültem rá, meghallottam Mise végén, plébániai program, családi nap, nem tudtunk róla előre. Hazamegyek, mondom a feleségemnek, figyelj, most mondták a templomban, családi nap, menjünk el. Elkerekedik a szeme, de hát mi nem erre készültünk. És olyan veszekedés lett belőle, igen, nem erre készültünk, és... Úgy látszik, éppen nem volt meg benne a kellő rugalmasság, és ő már teljesen ráhangolódott valami másra, hogy ő otthon majd a két kicsivel el lesz, és mit fognak csinálni. És én jót akartam, mert olyan programot találtam, így spontán, ami mindegyikünknek jó lehet. És végül mi lett belőle? Megbékéltünk, és elmentünk erre a programra, és nagyon jó volt mindenkinek. Csak kellett hozzá, hogy áthidaljuk ezt a kommunikációs szakadékot. Még egy példa, amikor hazaérek valamilyen hétvégi programról, akár egy férfi sátoros elvonulásról, ahol én teljesen más lelki állapotba kerülök, és 20 centivel a föld fölött járok, és hazaérkezem, és hát mire számítok? Nyilván arra, hogy egy ugyanilyen közeg, egy boldog, felszabadult közeg fog engem fogadni, hát ez nem mindig van így. Ha a feleségem nagyon készül, és finomat főz, de közben ott van a négy gyerek, aki szétszedi a lakást, amit ő egyszer már rendbe rakott egyébként, tehát az igyekezet megvan, de mégis azzal szembesülök, hogy minden szanaszét. Akkor így kicsit elborul az agyam, és el kell gondolkoznom azon, hogy most akkor mi lesz? Most én visszább tudok venni a saját igényemből, akár abból, hogy ugye az én felszabadultságomat így rájuk öntsem, és be tudok illeszkedni abba az adott közegbe, ami fogad, ehhez át kell tudnom változni, vagy azt mondom, hogy nekem ez nem tetszik, és oda csapok az asztalra, hogy már megint miért így fogadtok. Hát nyilván az előbbi a megoldás erre, és itt szeretném idézni Scott Peck-et, akinek a Járatlan út című könyve, hogyha valakinek ismerős, akinek nem, annak meg ajánlom. Ő még nem volt keresztény, egy amerikai protestánsról van szó egyébként, még csak zen buddhista volt, amikor írta ezt a könyvet, de ez nem látszik belőle. A folytatásában vallja be, hogy ő akkor még ott tartott. Viszont egy olyan szeretett definíciót alkotott, amit én abszolút a magamévá tettem. Ő azt mondja, egyrészt levezeti nagyon jól, hogy az élet értelme, majdhogy nem kizárásos alapon, nem más, mint az egyénnek a lelki fejlődése. Ez egy nagyon általános és nagyon sok mindent magába foglal nyilván. Magába foglalhatja azt is, hogy minél közelebb kerüljünk az Istenhez, de ő ezt így fogalmazza meg, hogy a lelki fejlődés. Értelmezzük ezt a magunk módján. mármint hogy keresztény szempontból. És azt mondja, hogy a szeretet nem más, mint a saját határaim kitágítása a másik lelki fejlődése érdekében. Ezt nagyon magamévá tettem, és az előbbi szituációban is talán alkalmazható, hogy én félre tudom-e tenni a saját igényemet, ki tudom-e tágítani magam arra, hogy befogadjam azt, ami akkor és ott van, akkor és itt és most van, és jelen tudok-e lenni abban a helyzetben szeretettel. Azt gondolom, ez az egyik legnagyobb kihívás és feladat, hogy a szeretetet közvetítsük, úgy, hogy közben önmagunk újból és újból meghaladjuk. Hiszen nagyon sok zaj vesz körül minket, megint csak a kommunikációs zajra is, a zavaró tényezőkre lehet gondolni, meg minden egyéb zajra, ami ebben megakadályoz.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok, hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, látom a kékeget. Isten a szeretet, igazi szeretet. Szívem tudja, érti a lényeget. Isten a szeretet, micsoda szeretet. Én felekeztem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalált. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
Isten a szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget. Szívem tudja, érti a lényeget. És felszabadult szívvel táncolok, mert bennem mindent megváltoztatok. Újra tisztán látom.
Csontos Gergelyt, a Férfi Sátor Egyesület tagját hallották.
Thank you.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszámolóját hallják a segélyszervezet elmúlt éves munkájáról.
Bizonyára közismert, hogy az Egri Főegyházmegye az egyik legnagyobb területtel rendelkező egyházmegye, amely három vármegyének a területére esik. Heves vármegye, Borsodabaúj-Zemplén vármegye és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének a keleti része az, ami hozzánk tartozik. Tehát ezen a nagy területen számok tükrében a következő képpen áll a Karitász központ. 2024-ben 63 aktív Karitász csoportunk volt. Az önkénteseknek a létszáma 771 fő. Tehát a plébániai karitás csoportokban 771 karitás önkéntes teszi a jót. A munkájuk szempontjából, hogy érthető legyen, a plébánia területén levő rászorulókkal, segítőkkel foglalkozik. Én nagyon hálás vagyok az ő munkájukért, mert ezen a 63 plébániai karitász csoporton az önkéntesek nem fizetett munkatársak, hanem a szabad idejükből végzik azt a nem könnyű feladatot, hogy próbáljanak segíteni a hozzájuk forduló rászorulókon. 217 olyan segítőnk van még a 63 plébániai karitás csoportban, akik nem tudták vállalni, hogy állandó tagjai legyenek magának a plébániai karitás csoportnak, de ha van idejük, lehetőségük, illetve vannak olyan segítők is, akik alkalmanként például teherautóval vállalnak adományszállítást és sorolhatnám tovább a különböző formákat, szívesen bekapcsolódnak a katolikus karitásznak a tevékenységébe. Ez gyakorlatilag, hogyha az emberi erőforrást nézzük, akkor azt tudjuk elmondani, hogy közel 1000 olyan ember tevékenykedik a plébániai karitás csoportokban, akik Szent Erzsébet nyomába járva a plébánia területén igyekeznek tenni a jót. Én ezt nagyon hálásan köszönöm nekik, Érsek atya is mindig megdicséri a plébániai karitás csoportokat és az önkénteseket, hiszen ez az önkéntes szolgálat, ez az önkéntes munka, ez az, ami nagyon nagy lehetőség számunkra, nem csak az Egri Főegyházmegyében, hanem Magyarország területén is, mert Magyarországon körülbelül 800 karitás csoport van, és 10 000 önkéntes az, aki a katolikus karitász hálózatában tevékenykedik és teszi a jót. Nem végeztem összehasonlítást, de úgy érzem, hogy önkéntesek, illetve karitás csoportok szempontjából talán mi vagyunk létszámban az egyik legnagyobb segélyszervezet. Mi nem csupán humanitárius célból tesszük a jót, hanem az egyház nevében és az evangélium szellemében végezzük a munkánkat. Emellett szeretném kiemelni a plébános atyáknak is a feladatát, hiszen a plébániai karitás csoport az egy olyan közösség, amely része a plébánia életének, speciális feladata van, ahogyan Ferenc pápa ezt számunkra megfogalmazza, hogy ki kell lépnünk a perem vidékre és a peremre szorult családokkal, emberekkel kell nekünk találkozni, és őket segítjük. Ha a számok tükrében szeretnék egy nagy összesítést mondani, akkor a következő képen néz ki az Egri Főegyházmegye területén a Karitász munka. 144.414 emberrel, rászorulóval kerültünk kapcsolatba az elmúlt esztendőben. Ebben benne van az országos karitásznak az adományaiból, amit tudtunk segíteni. Benne vannak a plébániai karitás csoportoknak a munkája során azok a személyek, akikkel találkoztunk, és természetesen benne van az Egyházmegyei Karitás Központnak is a tevékenysége. Tehát ebből a három elemből tevődik össze ez a nagy szám, tehát 144.414 embertársunkkal kerültünk kapcsolatba. A segítségünk, hogyha forintosítani szeretnénk, akkor az 140.938.889 forint, tehát ilyen forintosított értékben nyújtott a Főegyházmegye területén a katolikus karitász segítséget. Mennyi volt az adomány, amivel mi segíteni tudtunk? Ezt mindig kilogramban, illetve tonnában számoljuk ki. 692,2 tonna volt az az adomány, amit mi el tudtunk juttatni a családokhoz, hiszen a katolikus karitásznak az az elve, hogy elsősorban a családokat segítjük, azért, mert azt szeretnénk, hogy a családok legyenek boldogok, és azt tapasztaljuk a hétköznapokban is a környezetünkben, ott, ahol nehézségekkel küzd egy család, ott nagyon nehéz a családnak megélni azt a boldogságot, amelynek akadálya a hétköznapi problémák, legyen akár például valamilyen krízis helyzet a családban, egy nagyon egyszerű hétköznapi dolgot hadd mondjak, a családfő, aki a pénzt keresi, megbetegszik, kórházi kezelésen van, és ilyenkor csak táppénz lesz a fizetés, ami tudjuk, hogy nem teljes összege a fizetésnek, és általában ilyenkor, ha gond van egy családban, jön egymás után a többi probléma is, megérkezik az éves elszámoló számla, és most akkor nincs annyi anyagi lehetőségük, hogy ezt befizessék. Ekkor a katolikus karitász a krízis segélyprogramban segít. Az a segítség, ez úgy néz ki, mint amikor egy autó kátyúba kerül, és a sofőr nyomja a gáz, de a kerék csak forog, nem tud kimászni a kátyúból. Hát ilyenkor kellenek hozzá emberek, hogy toljanak rajta egy kicsit az autón, nem toljuk hazáig, hanem csak átsegítjük az életünknek az autóját abból a helyzetből, ahol kátyúba került, és utána megy tovább minden szépen. Ez a legfontosabb feladat számunkra, hogy próbáljuk a családokat tehermentesíteni az ilyen krízis helyzetekben, és ne a megélhetési gondok, problémák legyenek a legfontosabbak számukra, hanem tudjanak boldog családként élni. Azért nagyon fontos számunkra, hogy boldogok legyenek a családjaink, mert egyrészt az ember életének ez az egyik legfontosabb célja és értelme. Itt a remény évében vagyunk, remény zarándokaiként. Mindannyiunk számára a Szent Atya kitűzte a célt, hogy éljünk boldogabban, és ennek két útja van. Van egy egyéni útunk, és van egy másik, hogy másokat is magunkkal kell vinni. Itt a karitász munkánk során mi másokat is próbálunk magunkkal vinni, segíteni őket a boldogabb élet elérése céljából. Tehát mennél több boldog család van hazánkban, annál boldogabb lesz a nemzet, és fordítva is, mennél boldogabb egy nemzet, annál jobban tudja húzni magával a családokat, amiket tapasztalunk is a családoknak adott különböző támogatásokkal, adókedvezményekkel, amiket nemrégen hallhattunk a médiában. Tehát a nagy összefogása a magyar társadalomnak és az egyháznak az, hogy boldogok legyenek a családjaink. Emellett természetesen a családban élő, vagy a családból kikerült embereken is próbálunk segíteni, akik sajátos és nehéz helyzetbe kerültek. Ilyenek például az idősek, a betegek, fogyatékkal élők, hajléktalanságnak a keresztjét hordozók, szenvedélybetegek, a menekültek, háborús menekültek, akik még ugye itt vannak nálunk Magyarországon, illetve támogatjuk Kárpátalját is, aki nagyon nehéz helyzetben van, hiszen még nem ért véget a háború, és bízunk benne, hogy mennél hamarabb béke lesz. támogatjuk a nemzeti kisebbségek közül azokat, akiknek a családjai között nehéz helyzet van, és természetesen igyekszünk támogatni a katasztrófa helyzetnek az áldozatait, az legyen akár természeti, vagy bármilyen más katasztrófa. Tehát nagyjából így néz ki a katolikus karitásznak a tevékenységi területe. Ezek azok a célok, amiket mi megpróbálunk magunk elé tenni, és itt próbálunk aktívan segíteni. Na nézzük, hogy milyen segítési formáink vannak. Például minden esztendőben vannak különböző támogatási formák, amelyek részben az egyházmegyénkből indultak, és országos programmá váltak, részben pedig az országos karitász adja nekünk ezeket a programokat támogatásként. Tavasszal indul a Zöldellő Kertek program, ami a felzárkóztató programok közül az egyik legfontosabb, hiszen azt kérjük a rászoruló családoktól, hogy a lakásaik, házaik mellett levő földterületet műveljék meg, ássák föl, készítsék el vetőágyásokat, és ezekben a vetőágyásokban termeljék meg azokat a zöldségeket, amelyek a családnak az ellátásához nagyon fontos lehetőséget tudnak biztosítani. Ebben az esztendőben az Egri főegyházmegye területén körülbelül 11 ezer főt tudtunk támogatni, 9 millió forint értékben, vetőmaggal és palántával. Ez az összeg elsőre nagynak tűnik, viszont ezt be kell szorozni 10-zel, hiszen ha megnézzük a zöldségeknek az árát a boltokban, akkor ezek a családoknak adott támogatás szinte meg lehetne 10-zel szorozni, mert amikor megterem az a növény a kertben, és a családnak az asztalára oda kerül, akkor már is nagyon fontos támogatás lesz számukra a kezüknek a munkája. De ilyen például a Dragari Márk áruházláncnak a Pelenka programja, amiben az elmúlt esztendőben 59 családot tudtunk támogatni. A Béres ZRT, Béres Csepp programban minden esztendőben támogat bennünket, 279 beteg testvérünknek tudtunk ebből adni. Az Országos Karitász Központtól kaptunk 24 tonna konzerv adományt a Bonduel cégnek a jóvoltából. 40.315 darab konzervet kaptunk és osztottunk ki. Váranyár a gyermekek számára egy nagyon fontos program, amikor is a gyerekeket elvisszük táborozni. Itt az egyházmegye területén is támogatjuk a plébániai karitás csoportokat, akik erre vállalkoznak, és országos programban is van erre lehetőségünk. Ősszel iskolakezdési támogatással segítjük a gyerekeket, illetve hát a családokat. 2 millió 80 ezer forint értékben tudtunk idén az országos központ támogatásával segíteni. Lakhat programban olyan családokat támogattunk 2 millió 603 ezer forint értékben, ahol nagyobb rezsi kiadásuk volt, és a Szép Otthonok programban pedig 10 családnak segítettünk a lakását megújítani. Fontos még számomra, hogy megemlítsem, hogy az elmúlt esztendőben a 15 millió búzaszem, Magyarok Kenyere program már sokadik esztendeje támogat bennünket, illetve a családokat, rajtunk keresztül a családokat, és 15.625 főt tudtunk támogatni abból a 12,5 tonna lisztből, amit megkaptunk a gazdáknak a felajánlásából, amit innét is hálásan köszönök nekik. A Karitász munka során fontos számunkra, ahogyan említettem, hogy a családban élő, illetve a családból kikerült, speciális helyzetben levő embertársainkat is támogassuk, főleg és elsősorban a karitás csoportjaink látogatják az önkéntesek, az idős testvéreinket akár intézményben, vagyis idős otthonban, vagy a lakásukon, ugyanígy a fogyatékkal élő testvéreinket is látogatjuk. Eger városában van egy karitász konyhánk, ahol nem mi főzzük az ételt, hanem megrendeljük máshonnét, de olyan embertársainkat látunk vendégül meleg étellel, ez összesen 7638 fő volt, aki az elmúlt esztendőben tőlünk egy kétfogásos meleg ételt kapott, levest és másodikat, ahol hajléktalanok, és nem csak hajléktalanok, hanem olyanok, akik nehéz helyzetben vannak, nem az utcán élnek, de éppen már az élelmezés megoldása nagy problémát jelent számukra. Szeretném hálásan megköszönni azokat az adományokat, amelyekből a katolikus karitász teheti a jót. Nagyon fontos számunkra, hogy 13 magánadományból 9.043.662 forint értékben kaptunk támogatást, a Jóisten fizesse meg mindannyiuknak, és ezúttal is szeretném a kedves testvéreknek a lehetőséget felajánlani, hogy aki szeretné segíteni az Egri Főegyház megyében a katolikus karitásznak a munkáját, a karitaszeger.hu honlapunkon ott megtalálja, hogy hogyan is miként lehet bennünket támogatni. Két nagy céges adományt is kaptunk, 2.951.500 forint értékben. A csoportjaink is gyűjtöttek, 3.700.000 forint értékben. Jótékonysági adománygyűjtésekből a csoportjaink 3.600.000 forint értékben nyertek támogatást, illetve pályázatokból 6.000.000 forint volt a bevétel. Az egyes plébániák pedig a karitás csoportjaiknak a működését 2.235.000 forint értékben támogatták. Tehát ezek voltak azok az anyagi tételek, amelyekből mi tudunk támogatni, hiszen a katolikus karitásznak is minden, ami támogatást jelent, az nekünk is pénzbe kerül. Milyen támogatásokat tudtunk nyújtani? Élelmiszer támogatást, lakhatásban tudtunk segíteni, gyógyszertámogatás, gyógyszerek kiváltásában. Hát a régi klasszikus adományformák, amelyeket a karitászhoz köt mindenki, ruhaadományokat is kaptunk bőséggel, 3,5 tonna ruhát, bútoradományokat is kaptunk, tűzifát, azt nem adományba kapjuk, hanem azt a karitász vásárolja, és krízissegély az, ami az egyházmegyei karitásznak az egyik legfontosabb tevékenysége, amihez nekünk az alapot az Egri Főegyházmegye biztosítja 60.000.000 forint értékben. Van egy intézményünk, a RÉV szenvedélybetegsegítő szolgálat, akik itt Egerben tevékenykednek, 9 munkatársal, nem csak Eger városában, hanem Egerhez közeli meghatározott területen normatív ellátást végeznek, szenvedélybetegekkel foglalkoznak, a munkájuk több rétű, egyrészt prevenciót végeznek, ami annyit jelent, hogy mennek a fiatalok közé, rendezvényekre, ott is részt vesznek, iskolákban keresik fel a fiatalokat, és próbálnak nekik segíteni azzal, hogy bemutatják, hogy kábítószereknek, drogoknak milyen negatív hatása van, mit jelent a függőség, mennyire meg tudja változtatni az embernek az életét. Alacsony küszöbű nappali és közösségi ellátásban pedig az intézményükben találkoznak olyan emberekkel, akik szeretnének megszabadulni drogok függőségétől, ami egy nagyfokú rabságot jelent, és borzasztó dolog egy olyan ember számára, aki a kábítószernek a világában él, mert tönkreteszi, elrabolja őt a családjától, munkahelye nem lesz, sokan utcára kerülnek. Tehát a RÉV szenvedélybetegsegítő szolgálat munkatársainak is hálásan köszönöm azt az áldozatos sok munkát, amit tesznek azokért az embertársainkért, akik a szenvedélyeknek a gödrébe beleestek, és onnét segítenek kijönni belőle. Tehát a RÉV szenvedélybetegsegítő szolgálatunknál 44.760 fővel találkoztak, prevencióban, illetve konkrétan a szenvedélybeteg emberekkel. A számoknak a tükrében Körülbelül így néz ki az Egri Főegyház megyei Karitász központnak a tevékenysége, amely, még egyszer hangsúlyozom, áll az országos Karitász központnak a segítő munkájából, aki koordinálja Magyarországon az egyházmegyei karitászoknak is a munkáját. Minden hónapban karitász igazgatói konferenciát tartunk, ahol egyeztetünk és megbeszéljük azokat a programokat, amelyek előttünk állnak. A legközelebbi nagy program, amiről a kedves testvérek is fognak hallani nem sokára, az majd a nagybőti tartós élelmiszergyűjtés lesz, amely szintén a mi egyházmegyénkből indult el és vált országos programra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezt felkarolta, a püspökatyák mindig küldenek nekünk egy körlevelet, és ha emlékszünk rá, hogy a program nagyon egyszerű, gyűjtést rendezünk az ősegyházi meg a középkori hagyományok alapján a nagybőjt időben, ami abból indult ki, hogy a nagybőjti bőjtöléssel megtakarított élelmiszert eljuttatták azokhoz, akik nem azért bőjtöltek, mert volt kedvük bőjtölni, hanem azért, mert nem volt mit enni. Tehát a rászorulóknak, a szegényeknek juttatták el. Ugye valamikor régen, a középkorban is, meg az ókorban nem a pénz volt az, ami otthon volt a családnál, hanem hát egyrészt saját maguknak termelték meg. Éppen ezért az élelmiszer a megélhetésnek az alapvető feltétele volt az egyik legnagyobb kincs és legnagyobb forrás. Tehát ez lesz az első nagy országos programunk, amivel a kedves testvérek is találkoznak majd. Már készülünk itt a tavasz a nyakunkon, és bízunk benne, hogy a hideg idő már messze költözik tőlünk, és a kerteknek a megművelésével az egyházmegyében és az országos karitászban is elkezdődött a zöldellő kertek programnak az előkészülete, ahol összegyűjtjük azokat a családokat, akik idén is szívesen csatlakoznának a vetőmag programunkhoz, illetve a palánta programunkhoz. Ahogyan említettem, az elmúlt évben ez 11 ezer főt jelentett itt az egyházmegye területén, akik bekapcsolódtak, és akik ennek a támogatásnak a gyümölcsét megtermelték. Nagyon fontos még egyszer megköszönnöm a karitás csoportjainknak a munkáját, a Jóisten áldja meg a jóságukat, a plébános atyáknak tevékenységét, akik segítik, irányítják, koordinálják, felügyelik a plébáni karitás csoportoknak a tevékenységét. Hálásan köszönöm érsek atyának és az Egri Főegyházmegyének az anyagi támogatást, ami egyrészt a Karitász központnak a működését, másrészt pedig a krízissegély programnak, illetve a rászorulók Karitász konyhának a működését biztosítják, és még egyszer köszönöm a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat munkatársainak, és nem utolsó sorban Egri Karitász Központ munkatársainak a munkáját, akik igyekszünk néha emberfeletti módon is segítséget nyújtani az embereknek. Azért, mert ez a mi feladatunk, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük a jót.
Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallották.